Bárdos György egyetemi tanárral beszélgetünk a fájdalomról, és azért beszélgetünk ma erről, mert vajon az 50 fölötti korosztályban, tehát ahogy múlik az idő, mennyire adunk nagyobb teret a fájdalomnak, és ez mennyire függ össze a társadalmi beidegződésekkel, pontosabban a kultúrával, amiben élünk. Általában mi köze a fájdalomnak a kultúrához, illetve van-e a fájdalomnak kultúrája, elviselése, megküzdési kultúrája?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát ha nagyon röviden akarok válaszolni, akkor az a válasz, hogy van. Tehát nyilván, hogy ez nem nagyon elégíti ki a kedves hallgatót sem, tehát egy picit többet kell erről mondani. A fájdalomnak van egy olyan része, sőt két olyan része is, az érzelmi része és a tudati része, amelyik erősen függ attól, hogy ki hogyan, milyen helyzetben észleli az adott fájdalmat. És elsősorban is a magatartásunk szabályozásában rengeteg olyan kulturálisan meghatározott elem van, amelyik a fájdalom viselkedésre is vonatkozik. Például az, hogy vannak olyan kultúrák, amely kultúrákban nem illik kimutatni az érzelmeket.
Az érzelmeket vagy a fájdalmat?
De most az érzelmeket mondtam, és nem véletlenül mondtam, mivel hogy nem illik kimutatni az érzelmeket, ezért a fájdalmat sem illik kimutatni. Tehát, hogy nem illik megmutatni azt, hogy az én lelkemben valamilyen, a rendtől eltérő funkciók vannak, ezért ezekben a közegekben az emberek elnyomják, vagy megpróbálják elnyomni a fájdalomnak a tudati komponensét, illetve a viselkedésüket megállítani. Ami visszacsap, mert egy idő után sokkal erősebb lesz a fájdalomérzet ettől, hiszen nem éli meg a fájdalmi viselkedést az illető.
Azt meg kell élni.
Azt meg kell élni, bizony. Mert ha nem élem meg, akkor mint minden más emocionális reakciónál, ezek halmozódnak, és sok különböző problémát okoznak, többek között fokozzák magát a fájdalmat is.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, ez azt jelenti, hogy igazából akkor teszek magamnak jót, ha elkezdek ordítani, akár egyedül, akár másoknak, hogy jaj, de fáj, jaj, de fáj.
Hát, hogyha ordítani nem is, de igen, ha az ember kommunikálja a fájdalmat, és megpróbálja megélni, akkor ez nagyon sokat számít.
Miben?
Abban, hogy megszabadul az ember attól a szorongástól, amit a fájdalom okoz. Ugye a fájdalom egy riasztójel, egy riadójel, amelyik arról szól, hogy valami a szervezet integritásában valamilyen zavar keletkezik, és ezt valamilyen módon meg kellene oldani. Azzal, hogy kommunikálom azt, hogy jött a fájdalom, és megpróbálok a viselkedésemben ennek megfelelően cselekedni, tehát például megfogni azt a területet, vagy összegörbedni, vagy elhagyni, vagy testtartást változtatni, vagy valami gyógyszert bevenni, tehát hogy akkor csökkenteni tudom ezt a szorongást, amelyik a fájdalommal jár. Ha nem tudom megélni ezt a szorongást, akkor ez halmozódik. Tehát ilyen értelemben a fájdalom viselkedés az egy nagyon fontos dolog, és a kultúra itt lép be, mert a kultúra meghatározza azt, hogy kinek milyen a viselkedése, magatartása az adott helyzetben, mit szabad, mit nem szabad, mit lehet, mit nem lehet, és akkor ez alkalmazkodni kell a fájdalom kapcsán is. De nem csak ezen a részen lép be a kultúra, hanem abban az értelemben is, hogy a fájdalomnak van egy értelmezése, egy társadalmilag meghatározott, társadalmilag is meghatározott értelmezése
és
is
ez
van.
Mi?
Ez kultúránként nagyon változik. Tehát, hogy van, ahol a fájdalom az egy olyan tünet, amit elsődlegesen vinni kell a gyógyítóhoz, és ott a standepitjere foglalkozni kell. És van olyan kultúra, ahol a fájdalom az egy jel, amivel lehet foglalkozni, de nem elsődlegesen határozza meg az életünket. Sőt, van olyan kultúra is, ahol a fájdalom egyfajta, vagy legalábbis bizonyos helyzetekben egyfajta demonstrációja annak, hogy én sok mindent el tudok viselni, még a fájdalmat is. Gondoljunk a beavatási szertartásokra, a szadizmusra, a mazoizmusra. Tehát, hogy nagyon sok olyan pszichológiailag is értelmezhető társadalmi hatás ér bennünket, amelyik a fájdalomnak a szubjektív értelmezését is át tudja strukturálni az adott helyzetben. Tehát van olyan, amikor jobban, van, amikor meg kevésbé szabad reagálni a fájdalomra.
És például mi van akkor, amikor bizonyos afrikai törzseknél szó nélkül szül a nő a kunyhó mellett, viszont a kunyhóban a férfi iszonyatosan szenved, ordít, zokog, és mindenki tudtára adja, hogy neki mennyire fáj.
Igen, ez egy olyan jelenség, amelyik az egész fájdalom koncepciót alapjában rengette meg, amikor kiderült, hogy lehet fájdalmat úgy is kvázi megélni, hogy nem történik semmi, illetve legalábbis fizikailag, és ugyanakkor egy másik személy, akinek meg elvileg feltételezzük, hogy van fájdalom, ott meg nem történik semmi. Egyébként ez ennél sokkal szélesebb kulturális kontextusban is látható, mert például...
Kinek lehet szenvedni, ugye? Igen, ez igen, szól. Igen. A férfi igen, szenvedhet, a nő nem, mondjuk.
Abban a kultúrában van, ez igen. Így van, de például az európai kultúrában is lehet ilyeneket látni, tehát például a mediterrán országokban a szülőnők általában kiabálnak szülés közben, jajgatnak, hangosan kommunikálnak, az északi országban csendben vannak. A fájdalom ugyanaz, tehát ugye az, hogy itt ez nem alkati kérdés alapvetően, hanem szociális közegnek, a kultúrának a hatása arra, hogy ki hogy éli meg ezt a dolgot. Hogy melyiküknek jobb, azt nem tudom megmondani, mert erről nem szólnak a felmérések. De mindesetre más a megközelítés. Ezt nagyon jól is lehet tudni abból, hogy aki úgy megy neki a szülésnek, hogy jaj, de félek, annak fájni fog, és aki úgy megy neki a szülésnek, hogy ez nem fogja nagyon fájni, annak nem fogja nagyon fájni. Akkor sem, hogyha a folyamat ugyanaz.
Számít-e az életszínvonal, a szociális helyzet a fájdalom megélésében?
Hát ez egy jó kérdés. Valószínűleg igen, de nem olyan direktben, mint ahogy az ember gondolná. Tehát inkább azt gondolom, hogy azoknak, akik keveset foglalkoznak saját magukkal, azoknak csekélyebb a fájdalom megélése, azoknak is sokat foglalkoznak.
Mert más dolguk van.
Mert más dolguk van, így van. Azoknak, akik sokat foglalkoznak magukkal, azok nehezebben élik meg a fájdalmat. És ez nyilván az anyagi helyzettől jelentősen függ abban az értelemben, hogy van, akinek nincs nagyon rá ideje, hogy foglalkozzon magával, és van, akinek van, de azért ez nem az anyagi helyzet függvénye, inkább az általános magatartásnak, az életmódnak a függvénye.
De például volt egy olyan felmérés, ahol a szegényebb rétegek jobban érezték a fájdalmat, vagy pszichológiailag erőteljesebben élték át, talán azért, nem tudom, hogy erről mit gondolsz, mert nem volt olyan jó egészségügyi hátterük, tehát tudták azt, hogy nem mehetnek el orvoshoz például.
Igen, ez feltétlenül így van. Megint visszakanyarodunk oda, ahol már jártunk korábban, a fájdalomszorongáshoz. Tehát, hogy a fájdalom definíció szerint és a természeténél fogva egy szorongás generáló esemény.
Tehát mindenképpen van érzés, egy lelki komponense.
Mindenképpen van egy erős lelki komponense. Most, hogyha az embernek van arra reménye, hogy ezt a szorongást valamilyen módon oldja, például azzal, hogy elmegy a gyógyítóhoz, és ott elmondja neki, mi van, és van egy remény arra, hogy valahogy megszüntetik, az sokkal kevésbé szorong ettől a dologtól, mint az, aki azt látja, hogy ebben nincs perspektíva. És ahogy megmarad a szorongás, úgy nő a fájdalom. Ez egy ilyen ördögi kör, amelyik egymást erősítik. Minél erősebb a szorongás, annál erősebb a fájdalomérzet, minél erősebb a fájdalomérzet, annál erősebb a szorongás, és ez így fennmarad hosszú ideig.
Tehát ezért ez sok idősebb ember például az orvosnál, a házi orvosnál nagy tömegben? Mert hát, az első jelre úgy gondolja, hogy el kell mennie?
Ez részben így van, de valószínűleg nem ez a fő oka. Tehát ez már ennél messzebb vezet. Ott sokkal inkább az a vágy, hogy foglalkozzanak vele, és hogy valahol elmondhassa azt, ami őt bántja, az inkább áll emögött. Tehát benne van ebben a fájdalom is természetesen, de általában nem azért mennek orvoshoz, mert fáj nekik valami, bár gyakran fáj nekik valami. Úgyhogy ez elég könnyű ok.
Hogyan lehet kevésbé félni a fájdalomtól, tehát csökkenteni azt a típusú szorongást, amiről beszélsz?
Hát, ha jobban megismeri erre. Az ember jobban megismeri a saját működését, és megérti azt, hogy mitől és hogyan generálódik a fájdalom, és hogy a fájdalmat nem feltétlenül kell veséig menő szenvedésnek felfogni, az jelentősen csökkenti. Tehát például egy nagyon tipikus példája az, hogy a fogorvosnál, amikor tömik az embernek a fogát, akkor lehet választani, hogy kérek érzéstenyítőt, nem kérek érzéstenyítőt. Hogyha az ember azzal megy a fogorvoshoz, hogy valami rettenetes szörnyű dolog fog velem történni, be fogják tömni a fogamat, akkor kér egy érzéstenyítőt. Ha meg azt gondolja, hogy ez egy egyszerű beavatkozás, amit 5 percig kellemetlen, és aztán elmúlik, vagy 3 percig, akkor nem kér érzéstenyítőt. Aki nem kér érzéstenyítőt, az döbbenve tapasztalja, hogy ez nem fáj. Nagyon.
Hát igen, itt most a bátor emberekről beszéltél, de a szorongó emberek, hiszen vannak bizonyos személyiségtípusok, akik jobban inklinálnak, tehát jobban hajlamosak a fájdalomra. Nyilván ezek a szorongóbb emberek, akik jobban félnek, de nem csak ettől függ, milyen típusú ember hajlamos jobban átélni a fájdalmat, és itt nem csak a fizikai fájdalomról beszélek.
Igen, van az irodalomban egy ilyen személyiségtípus, ugye már nagyon régóta próbálkoznak személyiségtípusokat felállítani, és ez úgynevezett PPP, Pain Prone Patient, angolul fájdalomra hajlamos most személyiség, aki a helyzeténél általában szociális és kulturális beágyazottságánál fogva érzékenyebb a fájdalomra, és hogy gyakran használja a fájdalmat, mint eszközt arra, hogy saját magát kifejezze valahogy. Ezek gyakran például magányos, idősödő, alsóbb osztálybeli, rossz házasságban élő nők. Ez a tipikus példa, de persze ez férfiak között is lehet ilyen, csak ez a példa az irodalomban leggyakrabban megy, aki sehogy másképp nem tudja megélni a szociális kontaktusát, mint úgy, hogy fájdalmat prezentál.
Aha. Tehát, hogy elmegy és panaszkodik.
Elmegy és panaszkodik, illetve, hogy megéli, meg is éli a fájdalmat, és ezzel a megélt fájdalommal illeszkedik bele a környezetébe.
És ezek fantom fájdalmak?
Nem, ezek valódi fájdalmak. Nem, a fantom fájdalom az egy másik történet, ez inkább pszichogén fájdalom, ha már kategóriát akarunk. Tehát itt kifejezetten pszichológiai szükségletnek a kielégítését szolgálja a fájdalom.
Uh-huh. És ez teljesen természetes, a zsarolás eszköze is lehet, ugye, a fájdalom?
Igen, a zsarolás eszköze is lehet, méghozzá nem is abban az értelemben, hogy a zsarolást mi a hétköznapi életben használjuk, hogy pénz, vagy valamiféle, de abban az értelemben...
A lelki zsarolás.
Lelki zsarolás, és ez nem tudatos általában. Tehát ez inkább tudattalan megoldása egy problémának, tehát itt nem arról szól ez a történet, most én elhatározom, hogy fájdalmat fog produkálni, mert azzal megváltoztatom a környezetemet, hanem hogy ez keletkezik, ez a fájdalom bennem, anélkül, hogy tudatában volnék annak, hogy ez nekem arra való, hogy a kommunikációt, vele. Hogy szeretetet vagy kommunikációt zsaroljak vele.
Igen, tehát alapvetően ezek a játszmák már, igen, amiről beszélünk, igen, ahol az ember játszmák. A fájdalmat. Nem tudnak ezek tudatosulni? Tehát nem tud az ember úgy megszabadulni a fájdalomtól, hogy egyszer csak rájön, hogy de hiszen az csak akkor jön nekem, ha valamit szeretnék a másiktól?
De ez egy módja ennek. A pszichológiai fájdalom kezelésének az egyik leghatékonyabb módja az úgynevezett kognitív pszichoterápia, amikor az embert rávezetik arra, hogy milyen úton keletkezett ez a fájdalom, és megpróbálják ezt az egész viselkedést átstruktúrálni. Ez ebben az esetben kifejezetten hatékony.
De az ember magától erre nem képes, hogy
de magától
csak
is képes,
rájön
csak
arra,
az
hogy nehezebb. Úristen, hát én a Lajost most folyamatosan zsarolom.
De maga is rájöhet az ember, csak azért, mivel ugye a helyzetek általában olyanok, hogy nem nagyon változik meg, azért az ember ritkán próbálja ezt saját maga megoldani, de meg lehet.
Folytatjuk a hírek után Bárdos Györggyel.